Jó ötlet lenne eltörölni a gendert. Mielőtt elkezdjük ezt az epizódot, előtte hagyj beszéljek egy kicsikét a hajamról. Higgyétek el, meg fogjátok érteni, miért hozom ezt most így fel. Még a Covid előtt, mielőtt kibújtam volna transznőként, meg egyáltalán mielőtt a választott nememnek megfelelően kezdtem volna el öltözködni, egy időben hagytam a hajamat, hogy hagyd nőjön, ameddig csak tud. És mikor már egy kicsit kezdett hosszabb lenni, egy hirtelen felindulásból és kísérletképpen frufrut vágattam. És talán mivel akkoriban épp a ruhatáramban és a felfedezős korszakomban voltam, sokszor öltözködtem inkább unisex módon. A fodrászat utáni 1-2 hétben ezért néha az engem nem ismerő emberek néha hölgyemként szólítottak. Ez a Tisza virágéltű kis epizód nagyon sokat tanított akkor és ott nekem. Egyfelől magamról, másrészt viszont a társadalomról, amiben élünk. Legelőször is, hogy az emberek semmi erőfeszítést nem tesznek bele abba, hogy kicsit is foglalkozzanak azzal, hogy milyen nemű is vagy. Ebben az időszakban még ez kellemetlenül is esett, hogy az emberek nem annak látnak, aki valójában vagyok. Talán azért, mert bizonyos értelemben az emberek reakciója megmutatta, hogy képtelen vagyok teljes mértékben eljátszani a születésemkor rámosztott fiú szerepet. Majd nem sokkal később megpróbáltam minél bozontosabb szakállat is növeszteni, amennyire a testem engedte. Mintha tudatalat azt próbáltam volna magamnak mondani, meg a társadalomnak is, hogy igen, biztosíthatok mindenkit, én férfi vagyok, tiszteletben tartom a társadalmi konvenciókat, megtanultam a szerepemet. Elvégre, kisfiúkorom óta ezt teszem. Megtanultam úgy viselkedni, öltözködni, mozogni és beszélni, mint egy fiú, majd mint egy férfi. Mindezt azért, mert a szülészeten egy orvos meglátott egy péniszt, és azt mondta, ez egy kisfiú. Onnantól kezdve nem sok választásom volt. A kibújásomig a fiús öltözködés, fiús hobbik, focizás meg a sportok voltak jó szemmel nézve. Ha szeméremtesttel születtem volna, akkor csendes, visszahúzódóbb is lehettem volna, szabad lett volna többet sírni. Sminkelhettem volna magamat, de nem beszélhettem volna határozottan vagy nagy hangúan. És mindezzel együtt egy teljesen más élethez jutottam volna hozzá. Mert így szerveződik ma a társadalom. Két nem, férfias és nőies, két nemre alapozva, ami két szerephez vezet, férfi és nő is, egyiknek hatalma van a másik felett. Eltekintve attól, hogy ez a nemek közötti különbségrendszere, ahogyan néha nevezik, állandósítja azt a helyzetet, amiben az emberiség egyik fele uralja a másikat, ami lássuk be nem ideális, nem azt jelenti, hogy alapvetően kimaradunk önmagunk megvalósításából. Pusztán, mert a világunk és a lehetőségeink másik felét rossz szemmel nézi a társadalom. Ha választhatnánk, megelégednénk két nemmel, két jól körülhatárolt szereppel? Törődnénk-e azzal, hogy integráljuk ezeket a forgatókönyveket, és velük együtt a pánikot, hogy nem így teszünk? Nem lenne közös érdekünk, hogy ledobjuk a maszkokat, és egy kicsit kiszabaduljunk ezekből a nemi normákból? És ha ezt tennénk, milyen lenne a társadalmunk? Ma a nemi normáktól való elszakadás az, amit a nemi lázadók és a queer emberek tesznek, kikövezve azt az utat egy olyan társadalom felé, amely kevésbé bináris, ugyanakkor meggyőződésem szerint szabadabb és boldogabb. Adéna vagyok, szoftverfejlesztő, mérnök, aktivista, krónikás asszony és egy queer transznő, ti pedig egy transzpodcastet hallgattok. Korábban már készítettem egy epizódot, ami a nem binaritással foglalkozik, most viszont ismét erről szeretnék beszélni, és egy picit visszatérni az alapokhoz, mert nem hiszem, hogy társadalmi szinten annyira előre haladottak vagyunk a nemek megértésében, és eközben ennek nagyon is valós következményei vannak. Különösen a nemi kisebbségek mentális egészségére. Míg évekkel, évtizedekkel ezelőtt az egész gender kérdést sokkal könnyedebben közelítették meg, vagy legalábbis könnyedebben fogadták be az emberek. Most, hogy a médiában annyi szó esik az abszurditásról és az összeesküvés elméletekről, emiatt meglehetősen érzékeny és nem kívánatos lett ez a topik. Ennek eredményeképp az emberek hajlamosak azt mondani, hogy a lobby nevében készítem a podcastot meg az egész Gender Utikalóz weboldalát, egy bizonyos politikai projekt nevében. És így a valóságban, igen, ismétlem magam a pár évvel ezelőtti aktivizmusomhoz képest, de az a benyomásom, hogy ma inkább az igazolásról van szó, mint a magyarázatról. Hogy ma be kell bizonyítani, hogy továbbra sem rossz szándékkal vagyok itt. Hogy be kell bizonyítani, hogy nem egy politikai projekt keretében készülnek az adások. Ha megnézzük például a 70-es évek feminista harcait és a mai feminista harcokat, ugyanaz ismétlődik újra és újra. Ma is ugyanazt ismételjük, és ha megnézzük a statisztikákat, láthatjuk, hogy a mentalitás, különösen Kelet-Európában alig-alig változott LMBT témában, tehát még mindig nagyon sokat ennivaló. Fontos számomra, hogy ne csak militáns LMBT közösséget szólítson meg a kontent, amit készítek, hanem valójában mindenkinek, mert valójában a gender és a saját nemünk megkérdőjelezése az önismeret eszköze, ami mindenki számára elérhető kell, hogy legyen. Szeretném, ha most egy kicsit lenne lehetőségünk megvizsgálni, hogy milyen a társadalom viszonya a nemekhez. Mit tesz ez különösen a mentális egészséggel? És megvizsgálnánk, hogyan lehetne talán újra gondolni a nemekhez való viszonyunkat, és egy szelidebb világot teremteni. Nem utolsó sorban azok számára, akik úgy döntenek, hogy eltérnek a nemi normáktól. Ehhez szerintem hasznos lenne visszatérni az alapokhoz, és egy kicsit alátámasztani azt, amit a bevezetőmben mondtam. Nevezetesen, hogy egy olyan társadalomban élünk, amely arra az elképzelésre épül, hogy két nem létezik, férfi és nő, és ez azonnal két lehetséges nemet határoz meg két szereppel, férfi, női. Oly sokszor hangoztatja mindenki, de a gender csak egy társadalmi konstrukció, amit külső nyomásra mindenképpen össze kell egyeztetnünk a születési nemünkkel, ami egy természetes, vele született ténye a létünknek. De a születési nem is az. Tehát amikor a genderről és a születési nemről beszélünk, akkor igaz, hogy két olyan fogalom, amit nagyon hajlamosak vagyunk összekeverni. Egyszerűen azért, mert amikor a gyermek megszületik, akkor az anyakönyvi hivatalban kapunk egy igazolást a gyerek neméről, ahol azt rögzítik, hogy a gyerek fiú vagy lány, fiúnak vagy lánynak születette. Csak hogy a valóságban a gender és a nem lehet két olyan fogalom, amely szorosan összefügg, de két olyan fogalom is, mely teljesen különböző. A valóságban, amikor nemről beszélünk, a legtöbb esetben mindenképpen a születési nemről és az elsődleges nemi jellegekről beszélünk, vagy annak éppen a hiányáról. Szóval mindenképp a kromoszómákról, a hormonokról, pubertáskor alatt megjelenő másodlagos nemi jellegekről beszélünk, és a többi, és a többi. Amikor viszont a genderről beszélünk, akkor inkább lehetőségünk van a társadalmi identitásról beszélni, a politikai rezsimről, a politika és a gender kapcsolatáról. Mert a gender a definíciója szerint végső soron két egyenlőtlen félre való osztályozás, hierarchizálás. És ettől a ponttól kezdve egy kicsit bajban vagyunk, mert ez nemi normákat, de facto nemi szerepeket eredményez. Tehát a genderben és a születési nemekben egyáltalán semmi természetes nincs, hanem minden úgy van felépítve, hogy biztosítsa a patriarchális rendszer fenntartását. Mert amikor a nőknek azt mondják, hogy őket dominálják, egyszerűen azért, mert a férfiak erősebbek, egyszerűen azért, mert teherbe tudnak esni, egyszerűen azért, mert otthon jobb nekik, vagy mert amikor menstruálnak, túlságosan érzelmesek, és ezért nem képesek az értelemre, akkor ez a születési nem társadalmi konstrukciója. Vagyis a valóságban nem létezik. Ez a nemek társadalmi konstrukciója. Azaz a valóságban nem létezik. És valójában azért van, hogy a nőket és a nemi kisebbségeket egy patriarchális uralomba kényszerítse. Aztán az interszexualitás. Amikor egy gyerek megszületik, a szülészorvos megnézi az újszülött testét és a rajta jelenlevő markereket. Ha egy péniszt lát, akkor fiú, szeméremtestet, akkor lány. Csak hogy a valóságban bizonyos esetekben mindkettő valamilyen módon jelen lehet. Ez a sajátosság nem rendellenesség. Ez egyszerűen a szexuális fejlődés egyik változata, amit interszexualitásnak nevezünk. Az interszex olyan egyénekre utal, akik olyan szexuális jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek nem tipikusan férfi vagy női. Csak hogy a valóságban, ha megnézzük a tipikusan férfias és a tipikusan női és nemi jegyeket, az egész nagyon-nagyon merev. És ennek következtében rájövünk, hogy nem sok olyan ember van, aki megfelel a tökéletes férfi vagy tökéletes nő kritériumának. Az interszex emberek a lakosság kb. 1,7%-át teszik ki. Összehasonlításképpen a világ népességének kb. 1,7%-a Oroszországban született orosz emberek. De azt nem feltételezzük, hogy nem léteznek oroszok, viszont ugyanakkor ugyanezt tesszük az interszexuális emberekkel. Feltételezzük, hogy ez a szexuális fejlődés egy olyan eltérése, ami nem létezik, amikor férfiakról, nőkről, férfiasságról vagy nőiességről beszélünk. Kivéve, hogy valóságban a lakosság 1,7%-a attól még ugyanúgy interszexnek születik, és tudnak is róla. A valóságban szerintem ugyanakkor sokkal több interszexuális ember van, aki nem tud erről. Különösen azért, mert ahogy mondtam, az anyakönyvi hivatalban be van jelentve a születési nemed. Tehát ha interszexuális gyereked van, hogyan csinálod ezt? Nagyon egyszerűen az történik, hogy a mi bináris társadalomban az orvosok annak érdekében, hogy be tudják illeszteni a csecsemőket vagy a férfi, vagy a női rubrikába, megoperálják őket. És hopp, már is beilleszkednek a bináris nemi sémába. A néhány hetes, vagy akár néhány hónapos gyermekeket az ő beleegyezésük nélkül operáljuk meg. Nagyon gyakran azt mondják a szülőknek, hogy az egészségük érdekében kell korrigálni egy rendellenességet. Holott valóságban az interszexualitás, és ez fontos megjegyezni, egyáltalán nem veszélyes az egészségre. Tehát hagyhatnánk ezeket a gyerekeket felnőni anélkül, hogy megműtenénk őket. De a bináris társadalom kielégítése érdekében megoperáljuk őket. Ez nyilvánvalóan, mivel nagyon kis testek, nagyon úgy szülöttek, mellékhatások vagy utóhatások jelentkezhetnek az egész életük során. Hormonkezelésre van szükségük, műtétekre, néha az életvitelbeli működési zavarokat okozhatnak. Hogy legyenek képesek gyereket vállalni, hogy képesek legyenek bármi nemű intim együttlétre, és így valódi hatása van, mind fizikai, mind pszichológiai értelemben annak, hogy az embereket be kell sorolni a bináris világrendbe. Különösen azért, mert hogy a születéskor nemet váltó interszexuális emberek mintegy 35%-a elkezd végül hormonkezelést egy tranzícióhoz. Ha egyszerűen megvártuk volna, hogy a gyerekek azt mondják, hogy fiú vagyok, lány vagyok, nem vagyok egyik sem, elkerülhettük volna ezeket a műtéteket. És mi történik mentális egészségügyi szempontból, ha úgy döntesz, hogy eltérsz a nemi forgatókönyvtől, hogy mi a büntetés, és az ugye mit tesz velünk? Nos, ezt már nagyon-nagyon korán megtanulja az ember. Mondok egy nagyon jó példát, ami szerintem mindenkit megszólít. És ez az, hogy a kisfiúknak gyakran azt mondják, hogy nem szabad sírniuk, hogy erősnek kell lenniük. És hogy ezt megértessék velük, hogy megértessék a társadalomban betöltött szerepüket, három szakasz van. Az első szakasz az ismétlés. Hogy a felnőttek ismétlik és ismét mantrázzák szinte ezt. Hogy nem, a fiúk erősek, nem, a fiúk sosem sírnak, a fiúk nagyok, a fiúk nem törékenyek, és így tovább. A gyerek pedig figyel, hallgatja a felnőtteket, aki az ismétlésekkel, a tanításokkal, a neveléssel megmondja nekik, hogy milyen szerepet kell, hogy betöltsenek. Aztán a családjában élő felnőtteket megfigyelve ő rájön, hogy az ő családjában a férfiak nem fejezik ki az érzelmeiket. Legalábbis a szomorúságot nem, és így a családi körben kapott modellt követi. És ha nem érti meg a gyerek, hogy egy férfinak erősnek kell lennie, és mindenek előtt nem szabad sírnia, nos, akkor jön a büntetés. A büntetés abban a formában jön, hogy a lánynak melegnek nevezik, hogy viselkedj fiúhoz méltóan. És ennek eredményeként, még mielőtt a gyereknek ideje lenne felnőni, a társadalom által meghatározott és betöltendő nemi szerepe már ki is csiszolódik. És mind a családi házban, mind a játszótéren azt is láthatjuk, hogy nagyon is normalizált férfias vagy nőies identitásra egy kicsit is eltérő gyerekeket mennyire elkerülik, kirekesztik és hogy bánnak velük. Tudjuk persze, hogy a játszótéren vagy az iskolában a kedvenc sértés ugyanúgy marad a buzi, és hogy az iskolán belül valós probléma a nemi társadalmi normák reprodukálása. És így persze egy idő után, amikor újra és újra elmondják nekünk, akár férfiként, akár nőként, akár tombolynak neveznek minket, akár queer személyként, amikor a szexualitásra utalnak, aminek a rossz dolognak kellene lennie, attól a pillanattól kezdve, hogy újra és újra elmondják nekünk, végül ezeket a hiedelmeket magunk is elhisszük lassan. Végül a saját identitásunká, saját hitünkét tesszük, és így már nem kell cenzúráznunk magunkat. Így születik meg az önön homofóbiánk és transzfóbiánk. Ez azért van, mert már kiskorunktól kezdve arra kondicionálnak minket, hogy ne törjünk ki a bináris mintákból. És így nyilvánvalóan, amikor gyerek vagy, minden, amit tenni akarsz, az a kísérletezés, az az identitás konstrukció lehetőségeinek megnyitása, mert még nem köt a tiltás lehetősége, és a társadalom elkerülhetetlenül kihúzza a szőnyeget ezek a gondolatok alól, hogy elmondja a gyerekeknek, hogy kisfiúnak vagy kislánynak lenni komoly pszichológiai következményekkel jár. Különösen azoknál a gyerekeknél, akik végül nem ciszneműek vagy nem heterók. Valódi szakítás van az autentikus énjükkel. És rájövünk, hogy a queer emberek általában úgy nőnek fel, hogy nincs hatalmuk az identitásuk meghatározása felett. Hogy a családjuk, a kortársaik már fekete bárányként, a nemi normáktól eltérő emberként jelölték ki őket. És ezért nincs lehetőségük megbeszélni az érzéseiket, érzelmeiket. Nagyon megterhelő ezzel a címkével felnőni. Így természetesen a nemi normák mindenkinek ártanak, nem csak a queer embereknek, hanem a cis-hetero embereknek is. Egyszerűen azért, mert nagyon szigorúan előírják, hogyan kell férfinak és nőnek lenni. És nem adják meg azt a szabadságot, hogy meghatározzuk és megválasszuk azt a férfit vagy azt a nőt, akik valójában lenni szeretnénk. Tehát a társadalom, a nemek, a társadalmi szerepek ilyesfajta modelljére sokan azt mondják majd, hogy ez így rendben van. Mindig is így volt. De valójában ez a konstrukció meglehetősen új keletű. Ha az emberiség történelmében meg kellene határozni, és rengeteg olyan terület van a világon, ahol nem csak két nemben gondolkoznak. És ez a férfi-női hierarchikus felépítés egy nagyon-nagyon Európa központú nézet. A valóságban vissza kell mennünk az időben. Annak idején, amit úgy mutattak be nektek, mint Kolumbusz Kristóf nagy hódításának idejét. Amit ne feledjük, nevezzük így a dolgokat, egy gyarmati időszak volt. Amikor területeket gyarmatosítottak, kultúrákat gyarmatosítottak, a népeket teljesen kiszakították a kultúrájukból, hogy az európai értékrendet meg a kereszténységet rájuk erőltethessék. És ezen felül, hogy hasznot húzhassanak a területeik erőforrásából és leigázhassák őket, és ekkor a vallási normákon túl a kultúrák alapját is képző elveket is létrehozzák. Vagy legalábbis az európaiak megpróbálták megtéríteni őket. Például, ha megnézzük a család fogalmát, a család leginkább egy ilyen klánszerű dolog volt. Gyerekekről klánokban gondoskodtak, más szóval nem létezett a ma ismert nukleáris család, nem egy apa, anya 1,7 gyerek családonként. Tehát a gyarmati hatalom, a patriarchális, felsőbbrendű kapitalista hatalom megteremtése érdekében szükség volt arra, hogy a gyarmatosított népesség végre a család perifériájára kerüljön. Hogy teljesen aláássák a klán fogalmát, hogy létrehozzák a ma Európában ismert nukleáris családot. És arra is szükség volt, hogy elveszítsék a kapcsolatot azzal a spiritualitással, amely a nemek fogalma körül létezett. Fontos megjegyezni, hogy általában hajlamosak voltunk azt mondani, hogy az afrikai, az ázsiai vagy a latin-amerikai országok voltak azok az országok, ahol jelentős volt a homofóbia vagy az LMBT-fóbia. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a gyarmatosítás előtt nem létezett. Ez egy gyarmati import volt. Az európaiaknak köszönhető, hogy olyanok a dolgok, amilyenek. Mert a valóságban, azokban a kultúrákban nem volt az a tényező, amely lehetővé tette volna a hierarchia felállítását. Ez inkább az életkor vagy a foglalkozás kérdése volt, de minden esetre nem volt olyan tényező, amely meghatározta volna a sorsukat. Csak hogy az európaiak megérkeztek. Ezt nagyon rossz szemmel nézték, és kihasználták a helyzetet, hogy új nemi normát erőltessenek az európai nőkre és a gyarmatosított népekre is. Más szóval azt feltételezték, hogy minél civilizáltabb egy nép, annál nyilvánvalóbb a különbség a férfiak és a nők között. És feltételezték, hogy a keresztény népek például, ha az afrikai gyarmatosításról beszélünk, hogy az afrikai népeknél például, ha csak azért is, mert a nők dolgoztak, összetévesztették őket ilyen alapon a férfiakkal, hogy a nőknek egyáltalán semmi közük ne legyen a munkához. Ez egy férfi tevékenység, hogy a nők otthon vannak, a beltérben vannak. Ennek következtében a fehér nőket igyekeztek ezzel az ideológiával összhangba hozni. Azzal, hogy mindenek előtt azt mondták, hogy ne keveredjenek a gyarmatosított nőkkel, fajilag megkülönböztetetekkel, feketékkel, és ne dolgozzatok. Más szóval, az akkori rasszista mentalitással a fehér nők azt mondták maguknak, hogy igen, valójában ahhoz, hogy ne tekintsenek túl vadnak, hanem inkább civilizált, kultúrált, előkelő nőnek tekintsenek, be kell illeszkednem ebbe az egész, az európai gyarmatosítók által felállított nemi binaritásba. De valóságban nem szabad elfejteni, hogy abban az időben a fehér embereknek az volt az úgynevezett fehér ember feladata, hogy gyarmatosított népeket nemesítsék, hogy idézőjelek között háziasítsák, hogy előbb-utóbb igazi, tiszteletre méltó férfivá és nővé tegyék őket. Ne feledjük, hogy azelőtt ezekben a kultúrákban nem volt ilyen. És hogy még ma is, hiszen évszázadokkal ezelőttről beszélünk, vannak olyan kultúrák, népek és népcsoportok, amelyekben a nemek nem olyan meghatározóak, mint Európában. Gondolok itt az indonéziai buzsi társadalomra, ahol 5 gendert különböztetnek meg. Gondolok a mexikai mucsesre, vagy az albániai esküdszüzekre, a burnesákra. Egy egész sereg olyan kultúra van, ahol a nemek vagy nem annyira binárisak, vagy több különböző nem létezik, és minden esetre a nemekhez való viszony sokkal kevésbé rigid, sokkal kevésbé zárt, mint nálunk, és mindenek előtt olyan emberekről van szó, akiket a kultúrájukban saját nemükként fogadnak el, és ismernek el. Innen fogom folytatni hamarosan, az egyik ezt követő epizódban, ahol a coming outról fog beszélni, meg hogy a még meg nem született gyerek nemének ismeretével milyen messzire el tudnak a szülők kalandozni, és a részletekig megtervezni egy képzelt jövőt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. És mivel egy cyberpunk világban élünk, így kérlek, ne felejtsétek el megosztani a podcastet, és adni neki 5 csillagot Spotify-on, vagy Apple Podcaston, vagy ahol hallgatjátok. Minél többen hallgatják, annál több energiát tudok befektetni újabb és még izgalmasabb epizódok készítésébe. És ne csak hallgassátok, hanem cselekedjetek is. Ajánljátok az epizódokat ismerőseiteknek, és ha tehetitek, támogassátok a podcast folytatását 1 vagy 2 csészete árával. Minden apró segítség számít, hogy minél több epizódot tudja készíteni nektek. És ha még több tartalomra vagy segítségre lenne szükséged, látogass el a Gender Utikalóz weboldalára. Ott rengeteg információt találhatsz a tranzíció előtt vagy alatt levő transznemű embereknek, a családtagjaiknak és a támogatóiknak. A weboldalon hasznos cikkeket, leírásokat, segédleteket, sőt még transznemű emberek szüleinek és rokonainak készített tájékoztató füzeteket is találhatsz. Ha pedig érdekel, hogy miként segíthetsz te is ebben a nemes munkában, vedd fel velem a kapcsolatot, az elérhetőségeim megtalálhatóak a show notes-ban. Az epizód során felhasznált zenei részletek és hanganyagok mind fair use alapon kerültek felhasználásra. Adéna vagyok, és köszönöm szépen, hogy egy Transpodcastet hallgattál. Sziasztok!